Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Radnóti Sándor előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az archeológia filozófiája. Első rész. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Szóval az lenne ennek a kurzusnak a témája, hogy az archeológia filozófiája. És ezzel már is egy nehézség elé kerülünk. Van-e ilyesmi, ha van, mikor és hogyan van. És egyáltalán hogyan is különítsünk el, hogy hogyan válasszuk el egy tudománynak, egy disziplinának a karakterét. Ha megnézzünk mondjuk két abszolút kurrens könyvet erről a kérdésről, az egyik a Renfrew et Co-nak a Archeológia című könyvét, ami megjelent magyarul is, ez a nagy Osirisnál megjelent kézi könyv, ami alig hanem a legmodernebb összefoglalása az archeológia tudományának. Ott tulajdonképpen a 19. századdal kezdődik az archeológia, és talán az első név, aki ott megjelenik, az nem más, mint egyébként igen nagy név, mint Jefferson, aki mielőtt az Egyesült Államok elnöke lett volna, építész is volt, és többek között virginiai birtokán ásatásokat is végzett. Ha megnézzük viszont a francia művészettörténész professzornak Alain Schnappnak a Archeológia történetéről című könyvét, akkor legalábbis a 15. században kezdi el a történetet, ami nem állítja azt, hogy egy plasztikus disziplína lett volna már az 1400-es években, de a történet szerinte ott kezdődik, és leírja, ez egy nagyon szép és érdekes történet, amelyből bizonyos részeket meg fogunk ismerni, leírja a tudománnyá válását a régészetnek. Most én a Schnappot fogom követni. Méghozzá abból a meggondolásból, hogy azt hiszem, hogy a Renfrew-féle történet az a mai modern archeológiából visszatekintve nézi az archeológia történetét, és rendkívüli mértékben számba veszi azokat a fantasztikus fejleményeket, amiket természettudományos úton, a természettudomány fejlődésével, a természettudományos módszerek fejlődésével értek el, tehát a kormeghatározásoknak az elképesztő finomságait és pontosságait és hasonlókat. Mivel azonban én azt a kérdést teszem fel, hogy ennek a tudománynak a filozófiája, ezért úgy gondolom, hogy az a nagyon időbe távolra visszamenő vizsgálódás, amely nagy gonddal veszi számba mindazt, ami ehhez a tudományhoz vezetett, és 18. századi kibontakozásához vagy kifejlődéséhez vezetett, ez sokkal inkább alkalmas egy olyan kérdésnek a megválaszolására, ami az én kérdésem, nevezetesen ennek a tudománynak a filozófiája. És hogy tulajdonképpen fel lehet azt a kérdést tenni, hogy egy nagyon általános értelemben, tehát módszertan és hasonló értelmektől eltekintve, van-e még ma is, létezik-e ma is az archeológiának filozófiája, ezt egyelőre nyitva hagyom ezt a kérdést. Az, hogy a 18. században ez egy nagyon filozófikus tudomány volt, vagy nagyon filozófikus kulturális praxis volt, ez eléggé bizonyosnak látszik, de mielőtt erről beszélnénk, és erről fogunk az egész fél év alatt beszélni, szeretnék egy vázlatot adni arról, hogy milyen fogalmi keretben lehet elhelyezni az egész problémát. És ez a fogalmi keret szerintem a modern kultúra fogalomnak a kialakulása, ami megint csak, mint oly sok minden a modernitásban, a 18. század, főleg a 18. század második feléhez kapcsolódik. Lényegében itt most a kultúráról nem a szónak a szélesebb és antropológiai értelmében beszélek, ahol a kultúra a természettel, mint olyannal, szemben, hanem a kulturális gyakorlatokról beszélek, a magas kultúrának a gyakorlatairól, amely egy, valóban egy rendkívül jelentős változáson ment keresztül a 18. században. Kialakultak azok a magas kultúrának azok az objektivációi, amilyen értelemben ma is beszélünk róluk, vagy legalábbis, ugye ezt megint legyen egy egyelőre nyitva hagyott kérdés, a II. Világháborúig bizonyosan ebben az értelemben beszéltünk ezekről, nevezetesen a tudományról, a művészetről, a tudomány alatt most a kemény természettudományt, a science-t értem, a művészetről és a kettő között arról, amit humanióráknak, vagy humanitisnek lehet nevezni, tehát a humán tudományok, vagy humanista tudományoknak a köréről. Ilyen humanista tudományként fogom az archeológiát is felfogni, legalábbis ilyen volt kezdetben. Talán feltűnik önöknek, hogy egy elég nagy terület hiányzik ebből a felsorolásból, a kultúrának ebből a új képéből, és ez a vallás. És valóban úgy is gondolom, hogy a modern, a kultúra modern fogalmából a vallás kimaradt. Kimaradt a vallás szubjektivizáció. Ez nem azt jelenti, hogy igazán távol legyen tőlem, hogy azt gondoljam, hogy a 18. század intellektuális viharaiban egy ateista propaganda olyan sikeres volt, hogy szignifikáns mértékben lecsökkentette volna a vallásos szükségletet, vagy a vallási kultúrát. Nem erről van szó, de a vallás szubjektivizálódott, a vallás bizonyos értelemben privatizálódott a modernitásban. Pontosan ellentétes folyamat történt vele, mint a művészettel és a tudománnyal. A művészet és a tudomány szubjektív képességek gyakorlásából objektivizálódott, a vallás pedig, amelynek egy hatalmas intézményrendszere volt, és természetesen jelentős mértékben fenn is maradt, mégis szubjektívvé vált. Most négy olyan elemet akarok kiemelni, ami erre a komplexusra, tehát a művészetre, mint a magas kultúra képződményére, a tudományra, mint a magas kultúra képződményére, és a kettő közötti humanista tudományokra egyaránt, azt hiszem, hogy egyaránt jellemző, és ez a négy az objektiváció, az idealizáció, az autonómia és az újdonság. Ami az objektivációt illeti, tulajdonképpen a modern műfogalommal függ össze. Tehát gondolják meg, hogy itt most meg kell különböztetni a legkülönbözőbb értelembe vett utilitárius tevékenységeket attól, amit műnek, esztétika esetében műalkotásnak nevezünk. Lényegében a magas kultúra praxisa az művekre, objektivációkra orientálódik. Tehát ennek a praxisnak a célja olyan képződményeknek a létrehozása, amelyek elnyerik a mű nevet, vagy elnyerhetik a mű nevet. És ezzel szorosan összefügg az, tulajdonképpen magában a mű fogalmában is benne van bizonyos értelemben, az ideális volta ezeknek a képződményeknek. Ugye mondanék példát, amikor ez történetesen éppen a napokban Pesten járó, vagy jövő időben Pesten járni fogó Hans Beltingnek a példája, de egy nagyon ismert példa. Volt egy Raffaello kép, ami a piacenzai kolostor templomnak a főoltáron függött évszázadokon keresztül. Ez a Sixtusi Madonna volt, és ott azt a funkciót töltötte be, hogy az áhítatnak, a meditációnak, a vallásos elmerültségnek vagy elmélyültségnek a tárgya legyen. amikor erről az oltárról leemelték ezt a képet, mert a szász választófejedelem megvásárolta, és Dresdába szállította, hogy ott képtárában felállítsa, akkor egy teljes funkcióváltás történt ezzel a képpel, és tulajdonképpen ezt már nem Hans Belting, hanem egy másik nagy művészettörténész, Svetlana Alpers mondja, tulajdonképpen ezzel a múzeumi elhelyezéssel vált műtárgyá, műalkotássá a Raffaello mű. Egy egészen más kontextusba került, ahol eredeti funkciója megszűnt, most természetesen nem állítom azt, de ez megint csak a vallás szubjektivizálódásról függ össze, hogy a Dresdner Gemälde Gallery látogatói mai napig, ha megállnak a Raffaello Sixtusi Madonnája előtt, akkor ne tölthessék el őket az esztétikai csodálat, vagy tetszés érzése mellett, vagy attól függetlenül mély vallásos érzések is, de nyilvánvaló, hogy ez szubjektív. A Dresdai Múzeumban ez mint műalkotás áll, és ritkán fordult elő a művészet történetében egy ilyen teljesen látványos paradigmaváltás egy esztétikai képződménnyel. Ezt nevezném tehát az objektiváció folyamatának. Tulajdonképpen érdekes stúdium és önálló kurzusnak a tárgya lehetne az a kérdés, hogy mikor válik valami művé. Ugye Walter Benjamin ebben a híres és általam mindig egész évtizedek óta újra és újra előveszem, és évtizedek óta mindig hihetetlen felbosszant ez a híres műve, a technikai sokszorosíthatóságról szóló. A elképesztő önellentmondás, a belső önellentmondása miatt. De az kétségtelen igaz, hogy az a megállapítás, ami talán jegyzetben van, hogy vannak olyan esztétikai képződmények, amelyek sok száz évvel a keletkezésük után nyerik el a mű státuszát. És ez nyilvánvalóan egy nagyon relatív kérdés, hiszen ez megint Belting egy másik könyvében és más helyen olvasható, a Kultusz és kép, vagy Kép és Kultusz című könyvében van egy nagyon szép elemzése a Sixtusi Madonnának, hogy az a függöny, ami ott a kép két oldalán van, az már eleve egy bizonyos teatrális bemutatást, vagy teatrális előadást föltételez, ami hát nem is volt idegen persze a késő reneszánsz kora barokk, vagy barokk egyházi művészettől ez a teatrális jellege azoknak a cselekményeknek, amelyek a templomban történnek, vagy azoknak a díszítményeknek, amelyekkel a templomot feldíszítik. De kétségtelen, hogy nagyon erős változás a múzeumba kerülése ennek. Nagyon erős, mert kilép, a defunkcionalizálódik. Tehát nyilvánvaló, hogy az az erős funkció, ami egy oltáron a nyilvánvalóan sajátja a képnek, az a múzeumban megváltozik, és lecsökken, vagy tökéletesen megszűnik. Most természetesen azt mondhatják, hogy ma ez a folyamat nagyon messze előre haladt, hiszen ma a templomok maguk is, a híres templomok, amiben híres művek vannak, maguk muzealizálódtak, és kétségtelen, hogy hogy ezek a híres templomokban egy kétségbeesett küzdelem folyik azért, hogy azért még megőrizzék az eredeti funkcióját. Tehát ugye olasz templomokban állandóan ki van írva a figyelmeztetés, hogy ez istenháza, itt emberek az áhítatokából lépnek be, rövid nadrágban nem lehet belépni, fedetlen vállal nem lehet belépni, és hasonló. Mindezek kétségbeesett jelei annak a küzdelemnek, hogy a templomok előrehaladó muzealizálódásának valahol egy határt szabjanak, és természetesen ez jogos, ez a határszabás egy templom esetében. De a Sixtusi Madonna átkerült a Dresdai Múzeumban, és ezzel tökéletesen defunkcionalizálódott, és ugyanakkor egy újabb vagy másik szerepet kapott, amelyet már csak okkal, móddal lehet funkciónak nevezni, és ezt nevezem az idealizációnak. Itt létrejött egy, nem azonnal egyébként, ez tulajdonképpen 1750-es évek legelején került Dresdába a kép, és tulajdonképpen csak a 18. század végén, a koraromantikában, illetve a 19. század elején alakult ki ez, hogy ez egy német képpé vált, hogy a német művészet fantáziának valahogy a centrumába került a 19. században. Olyan szerepe volt, mint ahogy a 20. században a Leonardo Mona Lisájának lehetett. És ezt nevezem idealizációnak, tulajdonképpen nem csak önmagát jelenti, hanem jelenti a művészetet is. Most ez majdnem minden muzeális remekművel bekövetkezik. Ha mondjuk vesszük a híres példát, a Belvederei Apollót, amely a 16. század legeleje óta ugyanazon a helyen állt, és már áll ma is a Belvedere udvarában, Rómában, ami ma a Vatikáni Múzeum komplexumnak a része. Volt egy 14 vagy 13 év, amikor nem ott állt, hanem Párizsban, a Louvre-ban, ugyanis a napóleoni csapatok vagy seregek kifosztották Rómát. És a Louvre, amit átkereszteltek Musée Napoléonnak, annak volt egy Salle d'Apoll terme, és abban a teremben állt, szintén mint egy oltáron, a Belvedere Apolló. És ott tulajdonképpen versengtek a különböző idealizációk egymással. Legalább három idealizációt meg lehet különböztetni, mert ott is jelen volt a Belvedere Apollón képében a művészet, hogy itt a művészet ideájáról van. Szóval nem csak önmaga az a mű, nem csak az a darab kő vagy darab márvány, hanem egyben a művészet eszményének a megtestesülése, és még legalább két eszmény testesített, meg megtestesített ugye a Winckelmanni görögség eszményét, hiszen ugye Winckelmannnak az Apolló apológiája az e tekintetben abszolút irányadó volt a következő néhány nemzedék számára. És volt még egy harmadik is, ugye az a nagyon erős analógia, aminek a francia kultúrában elég régóta nyomai vannak, de Napóleon ezt nagyon, nagyon kiélezte, a Róma, Franciaország és Róma analógiát. Ugye, tehát az, ahogy odarendeli ugye a pápát a maga koronázására, de végül is kiveszi a kezéből a koronát, és ő teszi a saját fejére. És ez a korona ugye a szónak a régi latin értelmében, régi római értelmében korona, tehát egy babérkoszorú, tehát a római császároknak a császárokat övező fejdísz. És az, hogy a régi királysággal szemben az új egy császárság, és ezzel a közvetlen tradíciót átlépve választ magának egy tradíciót, választja a római császárságnak a tradíciót. Ez mind összefügg azzal, hogy miért rabolta ki Rómát. Ugyanazért, amiért Róma kirabolta Görögországot. Hiszen ott is az történt, erről Hannah Arendt beszél nagyon szépen, hogy tulajdonképpen a történelemben először Róma választott magának tradíciót. Tehát nem a közvetlen tradícióval került valamilyen kapcsolatba, akár úgy, hogy követte, akár úgy, hogy megtagadta, hanem választott egy másik ország, egy másik nemzet kultúráját, tradíciót választotta a sajátjának. Ez a döntés, ami azóta számtalanszor előfordult a kultúra történetében, ugye a reneszánsz maga is egy ilyenfajta választás, ez Rómában történt meg először, de megtörtént Napóleonnal, megtörtént a napóleoni Franciaországgal is. És akkor, ha ez megtörténik, akkor követhető a minta, hiszen ennek a tradícióválasztásnak Rómában az volt a következmény, hogy kirabolták Görögországot, és kincseit átvitték Rómába. Ugyanezt történt, ugyanezzel a joggal, ugye Vivant Denon, aki a nagy Winckelmanni János művészettörténész és klasszika archeológus volt, aki később a Louvre igazgatója lett, az egy hatalmas listával jelent meg Rómában, hogy mit kell elvinnünk. Ez a lista egyébként majdnem teljesen a Winkelmann ízlés tükrözte, tehát ott volt benne a Laokoon, ott volt benne a Belvedere-i Apollón, és hát még rengeteg minden más, ami aztán a következő tizenvalahány évben, amíg a bécsi béke nem rendezte a helyzetet, és nem kötelezte a legyőzött Franciaországot, hogy visszaadja mindezt eredeti tulajdonosainak, addig a Louvre-t, illetve a Musée Napoléont díszítette. Tehát ez a harmadik idealizáció, a művészet ideálja, a művészet eszménye, a görögség ideálja mellett, ez a harmadik idealizáció, ez a Rómával analóg francia nemzeti dicsőség, a gloire-nak az idealizációja volt. Az, hogy a méltó helyére kerülnek ezek a művek, egy méltó helyére kerül a Belvedere-i Apollo Párizsban, Párizs centrumában, ez is egy idealizáció volt, és ennek egyébként ez már nem tartozik ide, ennek egy igazán nem jelentéktelen mellékkörülménye a múzeumi kultúrának a megszületése volt. Mert noha korábban is voltak jelentős nyilvános múzeumok a világ különböző városaiban, ezzel a Louvre-nak, ezzel a lépésével, illetve Napoléonnak ezzel a lépésével vált tökéletesen evidensé, hogy a műveket el lehet mozdítani az eredeti helyszínről, az in situ-ból ki lehet emelni, meg lehet tenni a kontextusnak ezt a tökéletes kontextusváltását, és ezzel kezdődik a múzeumi kultúra. Tehát objektiváció, idealizáció. A harmadik az autonómia, ami szintén elég szorosan összefügg az eddigi kérdésekkel, hiszen ha valami, ami korábban valamilyen határozott funkció, megint csak a művészet példáról beszélek, de állítom, hogy ezek érvényesíthetők a tudomány eszményére is, a tudománynak a 18. században kialakuló eszményére is. Ha valami kimozdítható eredeti funkciójából, és egy új funkció tulajdonítható neki, ez az új funkció a művészet funkciója, ez egyben jelenti a művészet autonómmá válását. Ez az, amiről Gadamer beszél, amikor az esztétikai szférának az egyébként általa kárhoztatott önállósulásáról beszél. Mik a legjelentősebb, vagy legevidensebb funkciója a művészetnek? Itt egy nagyon tarka-barka képet fogunk találni, de mondjuk rendezni lehet abban a tekintetben, hogy nyilvánvalóan egy erős premodern funkciója a művészetnek a hatalmi reprezentáció, erős funkciója az áhítat, a vallásos tudatnak a fenntartása, erős funkciója a pragmatikus életvezetés, az, hogy tanácsot ad az élet dolgaiban az embernek. Erős funkció a tanítás, egész egyszerűen ugye a horáciuszi tanítás és szórakozás, és erős funkció maga a szórakozás. Ezek mind nagyon jól és nagyon határozottan, néha még szociológiailag is jól megkülönböztethetően, hiszen a művészet korán sem volt egységes, az, amit 18. század óta egységes művészet fogalom alá rendelünk, azok szociológiai rendkívüli módon szórtak voltak korábban, és senkinek nem jutott eszébe, hogy a jokulátor a piac téren és a király a királyi palotában, aki esetleg mi 8. Henrik zenét szerez, az valamilyen, bármilyen értelemben egy hasonló praxisnak, vagy hasonló tevékenységnek a részese. Tulajdonképpen azzal, hogy ez az eszme felmerül a 18. században és egyesül a művészet fogalmában, ezzel jelenik meg a művészet autonómiája, és más úton módon, de a tudomány autonómiája is hasonlóképpen működik. Itt eszembe jut egy híres és gyakran idézett Goethe sor, aki azt mondja, hogy Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, der hat Religion. Der diese beiden nicht besitzt, der habe Religion. Ez magyarul azt hiszem úgy van fordítva, hogy kit művészet és tudomány éltet, vallásos is egyben, kit nem éltet, az legalább vallásos had lehessen. Egy nagyon hihetetlen pontos pontos megfigyelése annak a változásnak, vagy annak a fordulatnak, amely éppen ott Goethe körül és Goethe idején következett be. Tudományművészet, mint lehetséges új religió, valóban ez be is következik, és a művészetnek és a tudománynak az autonómiája, amely egyben a céltalanságát is jelenti. Ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy mind a művészet, mind a tudomány esetében a legmagasabb eszménye ennek a két nagy kulturális tevékenységnek ebben az időben az öncélúsága. Az, hogy nem használható, nem hasznosítható, vagy nem feltétlenül kell hasznosítani. Megszűnik. Ugye most épp olvastam egy doktori disszertációt, bíráltam el, amely egy Blankenburg nevű 18. századi regényíró, illetve regény teoretikusnak a művéről szólt, és benne és többek között elemezte a disszertáció írója a Werterről szóló recenzióját. És ott lehetett látni, hogy a Werter egy hihetetlen siker volt a maga idejében, ezzel robbant be Goethe nem csak a német, hanem egész Európának egy abszolút bestseller szerzővé vált, aki valóban abszolút sztár lett, ugye az utazási terében megírja, hogy Szicília eldugott helyén is ő álnéven, vagy legalábbis nem nagyon mutatkozik be, nem akar, kicsit talán kellett is magát ilyen módon, de minden esetre nem tudják, hogy Goethe az, akivel beszélgetnek, és azonnal a Werterre terelik a szót, és hogy nem ismeri a Werter szerzőjét, és így tovább. Most a Werther például az irodalomban egy nagyon látványos pillanata annak, hogy a funkciója a műnek, méghozzá a pragmatikus funkció, az életvezetésben betöltött funkció, az hogyan szakad el a művészetnek a képzetétől. És itt a teoretikusok, akik a kritikákat írják, sokkal konzervatívabbnak bizonyulnak, mint a nagy közönség, aki elfogadja ezt a művet. Ugye mi a probléma az, hogy van egy fiatal férfi történetéről szól, aki öngyilkos lesz. Ez még Goethét is megijesztette, hiszen van egy sora jóval később, amelyben visszatérve Werther azt mondja, hogy légy férfi és ne kövess engem. Ugye? Mert számára is még eleven, hiszen nagyon közel van egy olyan fajta felfogás az irodalomnak, amely éppen ezt a pragmatikus elemet emeli ki, nevezetesen az, hogy követni vagy nem követnie egy regényhősnek az életét. De azzal, hogy egy öngyilkos történetét, méghozzá egy rokon szemvel kezelt fiatalember, aki öngyilkos lesz, annak a történetét ilyen hihetetlen erővel fogadja el Európa, az abban megmutatkozik az elszakadás ettől a műalkotások használatától. És hát végül egy negyedik elemre is sort akarok keríteni, ez pedig az újdonság, az innováció, az eredetiségnek a kérdése. Az, hogy ez, noha természetesen magának az eredetiségnek a fogalma, magának az eredetiségnek, mint képességnek a jelenléte, az mindig is létezett. De az eredetiségnek ez a centrális jelentősége a kultúrában, az, hogy újat kell hozni a tudományban, és újat kell hozni a művészetben, ez megint csak a 18. századnak a 18. században válik tökéletesen általánossá, és alakul ki ezzel a magas kultúra. Sőt, azt is lehetne mondani, hogy itt elég jól meg lehetne különböztetni a tudományt és a művészetet oly módon, hogy a tudományra azt mondjuk, hogy újat kell hozni benne. Az a jelentős tudós, vagy ott történik valami a tudományban, ahol valami újat hoznak, a művészetben pedig eredetinek kell lenni. Ezek finom átmenetek, de mondjuk ha a tudományt és a művészetet itt összevetjük, akkor azt mondhatjuk, hogy a tudományban az újat meg kell tudni ismételni. Ugye? Az az új, amit valaki bevezet a tudományba, az olyas valami, amit bárki másnak megfelelő feltételek között meg kell tudnia ismételni. Kísérletes tudományról beszélek, de ez egy elég erős és világos paradigmája a tudomány fogalmának. A művészetben ilyen nincsen, nem kell tudni megismételni. Nem kell tudni megismételni, ezért nevezem ezt eredetinek. Eredetinek, amely nagyon hamar összefonódik és nagyon sokáig kitart emellett a zseni elméletekkel. Ugye megjelenik magának az alkotónak az autonóm fogalma, és az alkotóhoz párosul a zseni. Ugye Kant azt mondja, hogy a szép művészet a zseni művészete. Összefoglalván már egy legalább két, de inkább három generációs fejlődést. Itt a szótörténet is nagyon jól eligazít bennünket. Ugye maga a szó nagyon régi, génius, de ez nem személyes képességet, vagy nem egy szemét jelentett. A modern zseni fogalom, modern zseni fogalmat két értelemben használjuk, személyes képességként, vagy magát a személyét. Azt mondjuk, hogy ez a személy zseniális képességekkel rendelkezik, vagy azt mondjuk, hogy ez a személy egy zseni. A génius az nemtő, védőszellem, amely ott lebeg, kétségkívül egy személy körül egész életében, de kívül van rajta. Nem ő maga, nem az ő képessége, és nem ő, mint személyiség. És ilyen módon általánosítható, tehát géniusza lehet a személynek, de lehet a háznak, lehet a városnak, lehet a népnek. Ugye, ezek mind védőszellemek. És ez itt világosan szemben áll a modern zseni fogalommal, amely individualizálódik. Ha egy lépéssel tovább lépünk ebből, akkor azt gondolom, hogy az van a célirányos, ha egy másik metszetét vennénk fel ennek a kérdésnek, nevetesen a modern magas kultúra kialakulásának, és ez a másik metszet tulajdonképpen a hermeneutika szabályai szerint az volna, ha megnéznénk mondjuk a művészetben az alkotó, a mű és a befogadó viszonyát, vagy általánosítva, vagy a tudományt is belefoglalhassuk, a szerző, a mű és a befogadó viszonyát. És azt hiszem, hogy azt lehet mondani, hogy mind a három szempontból, mind a három, tehát az intenció autoris, intenció operis és az intenció lectorisnak, tehát a szerző, a mű, illetve az olvasó, vagy általánosítva a befogadó intencióját veszük szemügyre, ez a négy, az objektiváció, az idealizáció, az autonómia és az újdonság eleme mind a háromban megjelenik. Mert ha a szerzőről vagy az alkotóról beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ettől kezdve ebben a modern kultúra fogalomban válik centrálissá, ahogy a művésznek, a szerzőnek, az alkotónak objektivációkat, műalkotásokat kell létrehoznia, amelyek ideális képződmények, amelyek tehát nem elsősorban a haszonra vagy fogyasztásra egy utilitárius értelemben vett artefaktum alkotására vagy létrehozására vonatkoznak, hanem olyan távlati céljai vannak, amelyek akár akkor is megvalósulhatnak, ha semmilyen közvetlen hasznuk nincsen semmilyen értelemben. És ebben a kettőben benne van az alkotó, a szerző, a művész személyiségének az autonómiája, amely természetesen soha nem garantált. Vagy tulajdonképpen azon lehetne elgondolkodni, hogy itt érdekes különbség van a művész és a tudós között, mert a tudós autonómiáját közvetítik a tudományos intézményeknek a nagyfokú kibontakozása. Ne felejtsük el, hogy a 18. századig nem a tudományos intézmények uralma alatt állt a tudomány, hanem leveleztek egymással a tudósok. Egy klubként lehetne felfogni a tudományos életet, amelyben a legdöntőbb azok a levelek, amelyeket Peiresc, vagy Erasmus, vagy bárki küldött egymásnak, személyes találkozások és hasonlók. Voltak akadémiák, voltak az akadémiákon előadások, de lényegében csak a 18. század második felében kezdtek kibontakozni, megszilárdulni azok az intézmények, amelyek lassan átvették a, mondjuk az irodalmi köztársaság vagy a tudós köztársaságnak a szerepét. Az irodalom köztársaság vagy a tudós köztársaság nagyon személyes volt 18. század közepéig bizonyosan. Nagyon személyes volt, és az objektivizálódása, az intézményesülése csak később következett be. Egyébként ez az intézményesülés egyben a filozófikussá válását is jelentette, mint erre majd még visszatérek. És természetesen ezek az intézmények, ezek a tudományos intézmények, ezek garantálták a tudós, vagy bizonyos mértékig garantálták a tudós autonómiáját. Ez nem következett be a művészetbe. Létrejöttek művészeti intézmények, ugye a legjelentősebb és a legfontosabb bizonyosan a múzeum volt, de a múzeum a múltra orientálódott, halott művészekkel foglalkozott elsősorban, és semmilyen garanciát nem adott az élő művésznek. Ebből következett ez a Freischwebend, ez a szabadon lebegő eleme. Azért mondtam németül, mert ez a, itt nagyon is világosan megjelenik az a Mannheimi kategória, Karl Mannheim kategória, Freischwebende intelligencia, szabadon lebegő intelligencia. És ez a szabadon lebegő intelligenciának egy nagyon jellegzetes korai képződménye az a művész, aki már a piacra termel, nagyon fontos, hogy a befogadó ismeretlen, ami egyáltalán nem volt így eddig a művészetek történetében. Megrendelők voltak, nagyon világos képzete volt az alkotónak arról, hogy ki az, aki nézni, vagy hallani, vagy olvasni fogja a művét, és ebben a piacra orientáltságban, piacnak való kitettségben létrejött az a látványos bohém élet, a művésznek az a 19. századi képzete, amely éppen arról szólt, hogy semmilyen garanciája nincs. Egyes művészek boldogulásának, egyes művészek egzisztenciának semmilyen garanciája nincs. Tudományos munkában lehetett ilyen garanciákat hozni, tehát meg lehetett szilárdítani, intézményes hátteret lehetett neki adni, a művész életben ennek ez sokkal nehezebb és sokkal problematikusabb volt. Annál is inkább, ugye ez a 19. század egyik alap élménye, mert aki mögött intézményes háttér volt, az egyben a konzervatív művész volt. És a művész éppen azzal definiálta magát az újdonság elv nevében, az innováció elv nevében, hogy neki rontott ennek a megszilárdult és véleménye szerint már csökevényessé vált, megcsökött intézményes hátterű művész figurának. Itt tehát így néz ez ki a szerző, vagy a alkotó, vagy a művész oldaláról a probléma. Most, ha megnézzük a mű oldaláról, ezt tulajdonképpen már megtettem, ezen csak röviden akarok újra végigfutni, hiszen amikor azt mondtam, hogy a modern műfogalom kialakulása, a megszilárdult objektiváció fogalom kialakulása is erre az időre tehető, akkor beszéltem a műről, mint objektivációról, beszéltem a műről, mint idealizációról, hogy tulajdonképpen a mű értelme és a mű jelentése és a mű materialitása az bizonyos mértékig elválik egymástól. Ez egy pillanatra itt meg szeretnék állni. Ugye van az a nagyon hasznos megkülönböztetése a Nelson Goodmannek, a jelentős amerikai filozófusnak, hogy a művészetek két részre választhatók, az autográf, illetve allográf művészetekre. Autográf, tehát saját kezű, és allográf más kezű művészetek. Saját kezű művészetek azok, amelyek ma is még zömmel, saját kézzel készülnek, tehát autográf a festészet, autográf a szobrászat, autográf a... Mi autográf még? Nincs más autográf. Ja, hát minden ilyen, tehát a képzőművészet, tehát az autográf a képzőművészet. Allográf viszont az irodalom, allográf a zeneszerzés. Ugye? Amennyire jelentősége van annak, hogy az eredeti művel állok eszemben, amikor mondjuk a Sixtusi Madonnát-ról van szó, nincs annak jelentősége, hogy a háború és békét Tolstoy eredeti leírt betűivel olvasom-e, és általában ez nem is szokás, ez csak egyes filológusok tehetik. Közmegegyezés, hogy akkor, amikor mondjuk József Attila verseit olvasom, az Óda verset olvasom akkor is, ha a 30-as évekbeli kiadásban, és akkor is, ha a legújabb kiadásban olvasom, vagy az olcsókönyvszer, vagy bármiben, minden egyes esetben ugyanazt a verset olvasom. Ez egy eléggé fontos megkülönböztetés a művészetek területén, és mégis azt lehet mondani, hogy ugye kézenfekvő volna, hogy a materialitás és az értelem az allográf művészetekben válik egymástól ketté, de nem így van, az autográfban is ketté válik, hiszen ha kialakulnak olyan fogalmak, mint másolás, hamisítás, replika, és hasonlók, és mindezek a fogalmak mutatják, hogy van valami, ami elszakadhat még a allográf művészetekben is, vagy legalábbis lebeghet körül a materialitása körül. Nem azonos egy műnek a materialitása, mint a jelentése, és tulajdonképpen bevehettem volna az objektiváció, idealizáció, autonomizálódás és újdonság közé, ha csak a művészetről beszélek, azért nem vettem be, mert művészetről és tudományról együtt akartam beszélni, de ha csak a művészetről beszélek, akkor bevehettem volna a dematerializációt is. Ugye az idealizációnak a másik oldala a művészet esetében a dematerializáció az, hogy noha ott van a matériája mondjuk a képzőművészeti alkotásnak, de mégis érzünk valami anyagtalanságot, valami testetlenséget, legalábbis ugye Winckelmannnak a Belvedere Apollósról szóló ömlengése az nyilvánvalóan e körül a testetlen szépség körül jár. Tehát, hogy mégis testben van, de testetlen. Szóval ez a paradoxon, ez mindig ott van, és emögött a paradoxon mögött szerintem egy objektív probléma van, és ez az objektív probléma az, hogy a defunkcionalizálódás a művészeteknek, a funkcióktól való elszabadulása, autonomizálódása egyben egy bizonyos fokú rematerializálódással is járt. Természetesen ennek van egy végső határa, ha nincs anyaga egy képzőművészeti alkotásnak, akkor az nem képzőművészeti alkotás, vagy legalábbis a 18.-19. században és a 20. század első felében ez elég határozottan így volt gondolva, így volt képzelve. A műalkotás autonómiája az ennek alapján nyilvánvaló, és most valamire még vissza akarok térni a műalkotás újdonságával kapcsolatban, mert egy mű, ami valami újat hoz a jelenkori kultúrában, a jelenkori művészetben, ami még addig nem volt, tehát valamit bevisz a világba, ami ott még addig nem volt, az egy evidens példa, tehát ez nyilvánvaló. De mi van azzal, mi van a régi művekkel, amik megint a 18. században, 18. század végén kezdődik el a kultuszok? És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ebben a kultuszban van az újdonság. Ebben a kultuszban van az újdonság, hogy addig igen, helyes volt tisztelegni, Montaigne is megtette, helyes volt tisztelegni a Belvedere-i Apolló előtt, de ez a lépés, mindez, az idealizációja, az, hogy olyan szellemeknek a hordozójává válik, amelyekről addig nem volt szó. Egy olyan, és ezzel mindjárt áttérek a befogadásra, egy olyan érzelmi intenzifikáció jön létre, amiről addig szintén nem volt szó, mindez új. Új. Tehát azt lehet mondani, hogy a régi is új ebben az értelemben, mert így még soha nem kezeltek eddig régi műveket. Itt megint a Beltingnek erre az Unsichtbare Meisterwerk, a láthatatlan mestermű, vagy láthatatlan remekmű, vagy ismeretlen remekmű is lehetne a fantasztikus Balzac novella alapján, de hát láthatatlan remekmű című könyvére utalok, hogy amikor megjelentek ezek a művek, és oda kerültek a múzeumok oltárjaira, ugye ezek zömmel régi művek voltak, akkor akkor ezek egyben az újdonság, az a lehetetlenségük volt, az, hogy így már nem lehet alkotni. Ez is egy nagyon nagy változás. Ugye egy nagyon régi római vagy antik retorikából származó megkülönböztetés, az intenció, a imitáció és az emuláció közötti megkülönböztetés. Tehát az intenció az eredeti gondolat, a személyes szándék, az imitáció, az utánzás, követés, mintakövetés és az emuláció, a versengésnek az egymástól való megkülönböztetése. Az is nagyon régi tradíció, hogy a jeles és kitűnő műveket, vagy a tradíció által kitüntetett műveket imitálni ajánlatos. Még Winckelmann is így lép fel, ugye az ő pályakezdő jelentős műve, ami azonnal világsiker lett, az azt tanácsolt, ugye az a híres és a maga nemében tulajdonképpen abszurd mondatot tartalmazza, hogy akkor válhatunk utánozhatatlanná és követhetetlenné, ha utánozzuk és követjük az antik művészetet. Ugye? És látszatra ez úgy hangzik, mint a reneszánsz óta a retorikáknak a igénye vagy elvárása, az imitáció igény. De valójában ezt most messzire vezetne, ezt részletesen elemezném, de itt lényegében éppen a kiélezettsége, a kihegyezettsége, egy abszurd paradoxonba való beillesztése mutatja, hogy itt elkezdődik valami, ami ehhez az újdonság elemhez, innováció elemhez vezet, még az utánzás programon belül is, nevezetesen az, hogy elkezdődik a lassú belátása annak, hogy ez utánozhatatlan. Akkor, amikor ez egy olyan kedves példám, hogy ezt, aki már hallgatott engem, az biztos hallotta, akkor, amikor Antonio Canova úgy dönt, hogy az Elgin márványokat nem hajlandó restaurálni, hanem megőrzi őket, azt javasolja Elgin Lordnak, hogy őrizze meg a maga töredékes voltában, és ne nyúljon hozzá. Akkor ott egy világtörténelmi fordulat következik be az ízlés történetében, és ez pedig az, ha nem tudjuk restaurálni, 18. század végig restaurált, és bizonyos gátlástalansággal tette a itt megtalált törzsre az amott megtalált fejet, aminek a kettőnek semmi köze nem volt egymáshoz, és nagyon nagy mértékben faragott újra, tehát ha nem voltak gátlásai Kavacseptinek mondjuk, hogy kifaragja ő azt a fejet, ha éppen nem találták meg a helyszínen. Az, hogy Canova és aztán utána Flexman is elhárítja a restaurálást, ez bizonyos értelemben annak a bevallása, hogy érinthetetlen. Hogy érinthetetlen és az érinthetetlenséggel már követhetetlenné is válik. Hogy imitálhatatlan. Hogy úgy van a múltban jelen, itt van velünk, hiszen el tudunk menni, és meg tudjuk nézni a múzeumokba, de ennyiben velünk van, de annyiban nincs velünk, hogy már lehetetlenné vált. És ebben a már lehetetlenben van az újdonság eleme a réginek. Ez a történelmi zárvány jellegében. Végül nézzük végig a harmadik metszetben is, tehát néztük a szerző vagy alkotó, néztük a mű, és akkor nézzük végig a befogadó metszetében is ezt a kérdést. Tulajdonképpen csak le kell fordítani mindezeket az értő befogadóra, és itt tulajdonképpen azt mondanám, hogy a modernitás két irányba indul el. Az egyik irány, és itt a tudomány és a művészet erősen szétválik. Ugye a tudomány az a 18. században azért még gyakran művészet, mint hogy a művészet is gyakran tudomány. A két nagy objektivációja, kibontakozó, kibomló, kifejlő magas kultúrának még keveredik egymással. Ez egy nagyon szép példa, ezt Gombrich idézi, hogy Constable, a nagy angol tájképfestő, az azt mondja, még a 19. század 20-as éveiben, hogy a festészet az a az a természetfilozófia, értsd alatt a természettudomány, a természettudomány egy neme. És valóban az ő képei, amelyeken felhőket láthatunk, azok mellé egy kommentárt ír a felhők természetéről. Tehát valóban úgy véli, hogy az ábrázolás, a képi ábrázolás, az egy tudományos tevékenység. És a fordítottja is megvan, hiszen például a 18. században rendkívül jellemző nyilvánosság a látványos kísérleteknek. Tehát az, hogy jelentős tudósok épp úgy, mint a vásári mutatványosok vagy a vándorszínészek bemutatják néha nagyon jelentős kísérleteiket egy laikus közönségnek, ez mutatja az átmeneteknek a bizonytalanságát, de ez lassan, fokozatosan megszűnik, és a természettudomány esetében kialakul a intézményesített közönsége a természettudománynak, és az intézményesített közönség maga a természettudós. Tehát a természettudós közösség az, akinek ír a természettudós, és aki megérti. Ez egy nagyon elitarisztikus rendszer, mai napig így van, nagyon elitarisztikus rendszer, amely kizárólag egy magasan kvalifikált szakértelem vagy szaktudáshoz köti, hogy megérthető, hogy érthető legyen a szó. Most hogy van ez a művészetben? A befogadó. Itt tulajdonképpen azt mondanám, hogy ebbe az irányba is elindul a művészet. Ugyanis a zsenielméleteknek van egy olyan elágazása, hogy a befogadónak is zseniálisnak kell lenni, vagy a befogadónak zseniális képességgel kell rendelkezni, és ebben az esetben rendkívül szűkké válik a befogadókör. Ugye? Akkor csak a zseni, az alkotó zseni méltó partnere a bizonyos értelemben maga is produktív befogadó zseni, és ha megnézzük a korai romantikának a művészetről való traktátusait, mondjuk Friedrich Schlegelnek a különböző beszélgetéseit, amelyet az ő jénai körével, vagy berlini körével, nek az alakjaival csinál, akkor azt mondhatnám, hogy itt tulajdonképpen megjelenik ez a nagyon zárt köre a zseniális befogadóknak, Caroline mondjuk, vagy Schelling volt ebbe a körbe, vagy August Wilhelm Schlegel. Megjelenik az a nagyon zárt köre, nagyon elitarisztikus köre, aki zseniális befogadó. Ez az egyik oldal. A másik oldal, persze ez a sokkal általánosabb, az a világos képlet, amiről az előbb beszéltem, hogy a befogadó anonimmá válik. Hogy egy viszonylag széles tömeg vár az objektivációkra, aminek a formája nagyon gyakran piaci forma, tehát mondjuk a könyvkiadás kialakulásával 18. században Angliában már piacra dobott könyvek rendkívül nagy mennyiségéről van szó, és ugyanakkor a befogadó rendkívüli mértékben kész, idealizált módon felfogni ezeket az objektívált műalkotásokat, ez az a korai autonóm befogadás. Tulajdonképpen azt is lehetne mondani, hogy maga, ahogy a alkotó figurája is itt alakul ki, ahogy a műfogalom is itt alakul ki, hosszú előkészítés után, ugye a recipiens, a befogadónak a figurája is itt alakul ki. A befogadói, aki már nem használja, vagy nem fogyasztja a művészetet, mint korábban, hanem ideális képződményként viszonyul hozzá. Autonóm képződményként viszonyul hozzá, és természetesen rendkívüli mértékben érzékeny az innovációra. Hát igen, most ezzel előadtam egy képét annak a kezdődő magas kultúrának, amiben el kell majd helyeznünk az archeológiát. És azért volt fontos, hogy tudomány és művészet közös vonásairól beszéljek, mert világos, hogy az archeológia maga egy olyan humanista tudomány, vagy humanista praxis, humanista gyakorlat, amelyben a tudomány és a művészet egyformán jelen van. Egyformán jelen van, és ez is tulajdonképpen arra indít, hogy amikor az archeológia filozófiáról beszéljük, akkor erről a korai történetről beszéljük, hogy ez az úgynevezett kunstarcheológia, művészet archeológiának a története, amikor, amit ma már messze maga mögött hagyott, tudományossá, még tudományosabbá válva az archeológia. Ma az archeológia nem arra törekszik, teljesen véletlen mellékterméke, hogy remek műveket bányásszon elő a földből. Noha 400 éven keresztül a 15. századtól legalább a 18. de inkább a 19. század végéig ez volt a fő törekvése. Ugye Rómában, ami e tekintetben a legkorábbi helye az archeológiának, ott már a 15. század végétől kezdve minden építészet, minden új építészeti aktivitás egyben archeológiai aktivitás volt, hiszen állandóan kifordult a földből valami hihetetlen gazdag dolog volt, és ezt rendezték, ezt intézményesítették, ezt pápai szabályozásával, de ugyanakkor azt lehet mondani, Alain Schnapp ezt mondja ebben az archeológia történetben, amire sokat fogok hivatkozni, hogy olyan volt ez, mint egy ilyen Kunst und Wunderkammer, mint egy ilyen művészet és csoda kamra, tehát a korai gyűjtésnek az egyik formája, még a múzeum előtt, amelyben egymás mellé került, most ezekben a Kunst und Wunderkammerekben egymás mellé került a műalkotás, a természeti csoda, a nem tudom én, a kétfejű borjú és a hegyi kristály, és a mesterségeknek és a művességeknek a csodái, és itt tovább. Olyan, tehát egy ilyen vegyes kereskedés volt. Ez néha ma is látni ilyet, mondjuk Magyarországon a Tornóház például eléggé emlékeztet egy ilyen típusú gyűjteményre, de ha egy kicsit átmegyünk a határon és megnézzük a bécsi Schatzkammert, a bécsi kincstárat, az egy jellegzetesen, mai formájában is jellegzetesen ilyen Kunst und Wunderkammer. Na most azt mondja Schnapp, hogy ilyen volt a föld, ilyen volt a római föld, hogy valamit mindig kivetett, ami lehetett természeti csoda, vagy lehetett művészeti csoda, és ezeket gyűjtötték. Nagyon sokáig nem gyűjtötték, nem foglalkoztak a kontextussal. Ez egy nagyon nagy tanulsága a korai archeológia történetnek, hogy tulajdonképpen bányának használták a földet, egy bányának, amelyben kincsek voltak. Az már maga egy nagy dolog, amikor ezt műkincsekként fogták fel, tehát nem történt meg az a barbár eleme a mondjuk a korai archeológiának, ami a egyiptomi sírrablások archeológusait jellemezte évezredeken keresztül, hogy lényegében csak a nemes fémet és elefántcsontot és talán nem tekintették a műalkotást, vagy a artefaktumot nem tekintették egységnek, hanem barbár kincs gyűjtők voltak. Nem, itt műkincseket, de a műkincsek kontextus az nagyon sokáig nincs figyelembe véve. Nincsen még Pompeinél és Herculaneumnál se figyelembe véve. Pompei és Herculaneum, ami ugye a 18. század hatalmas szenzációt, és erről sokat szeretnék beszélni, mert ennek igen súlyos és jelentős filozófiai konzekvenciája vannak, de Pompei és Herculaneumnak a feltárása, ami a 18. század elejétől Herculaneum és közepétől Pompei folyik, az végig a 18. században nem másra szolgált, mint lényegében a Portici, a nápolyi király Portici kastélyának, a Portici múzeumának a díszítésére. Kivágták a freskókat, a házak faláról kivágták, és úgy akasztották ki a Portici múzeumban, mint táblaképeket. És a edényeket pedig úgy tekintették, mint szévrő porcelánt, vagy valami hasonlót. Tehát a helyszínnek, mint kulturális emléknek a kontextusban való tekintése, kontextuális összefüggéseinek a figyelembevétele, ez az olasz archeológiára még a 18. században se volt jellemző, miközben érdekes módon a műkincsben sokkal szegényebb északi országokban, skandináv országokban és Angliában már egy évszázaddal korábban e tekintetben nagyon is modern és kontextusra centrált volt az archeológiai feltárás. Amiről részletesebben akarok majd a következő órán beszélni, az a nagyon sokáig tartó belső feszültség a között, ami előkerül, tehát amit a föld mélyen rejt és onnan előkerül, illetve a történelem narratívája között. Ez egy nagyon erős feszültség. Még a 19. században is a történész ellenségének tekintett az archeológust, és az archeológus ellenségének tekintett a történész, sőt, ha tetszik, még a 19. század végén a Riegel-Strigowski vitában is azt lehet mondani, hogy ez a feszültség benne volt. Ez egy elég érdekes probléma. Jó, hát ennyit már, és akkor köszönöm szépen.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Radnóti Sándor előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Az archeológia filozófiája. Első rész. A felvétel 2004 őszi félévében készült.